His son, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're old and mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say, darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, con i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere. Sguardo crescerò, ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera, vedi, sei perfetta per me. Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
És hát továbbra is itt vagyunk az Öltönyben, mármint az Öltöny című darabról beszélgetünk, amit a Maladipe Színház előadásában most a Metrinben lehet játni itt a Bánkétó mellett. Most itt van velem Filemon, aki ennek a darabnak a, hát nem is tudom, áldozata, agresszora, gyakorlatilag az az ember, aki belekerült egy olyan helyzetbe, amivel valójában nem tud mit kezdeni. Egy olyan párkapcsolati helyzetbe, amivel egyáltalán nem tudja, hogy merre tovább, és ezért választ egy olyan büntetést a párja és saját maga számára, ami aztán ezt az egész darabot végigviszi. Itt van velem Bányai Kelemen Barna, aki ezt a szerepet játsza, és hát remekül énekel benne, mert hogy itt most egy operáról beszélünk, egy modern jazz operáról, ennek az összes attribútumával, ahol beszél, zenében énekelve mesél, vagy pedig zene alatt csak egyszerűen mesél az ember. Hát nem egyszerű feladat. Szeretettel köszönöm.
Köszönöm szépen. Nem egyszerű feladat, valóban nagyon sok mindenre kell figyelni, és nagyon összetett ez a struktúra, amit a Zoli, Balázs Zoli fölépített. Ugye Azon túl, hogy ugye már maga a fúzió, hogy jazz-opera, zen izgalmasan hangzik, most mi már mondjuk így be tudjuk, mert kipróbáltuk, hogy milyen érzés jazz-operát játszani. Ugye olyan értemben izgalmas, hogy mondjuk a jazz az a női, és az opera akkor az a férfi vonal, és továbbra is így tudnám mondjuk végigvezetni a történetet, hogy mi egy párkapcsolati tragédiának fogtuk fel, vagy építettük, ami annyit akar, hogy ez a két ember valamikor szerette egymást. Ez a két ember, hogyha minden flottul megy, akkor ez a két ember nem, ennek a két embernek nem ez a sorsa. Hát sajnos ugye ez általában nem így működik, vagy nem úgy működik, ahogy az ember elképzeli, vagy ahogy az ember szeretné, hanem ebbe a közegbe, amiben ezek az emberek élnek, visszatér a vágy, visszatér a mi lett volna, ha kérdés, és a nő félrelép. És akkor hát ezt a férfi, aki egy primadonnát ünnepelt, egy jazz énekesnőt, egy ünnepelt jazz énekesnőt imád és szeret, és a magáévá tud, ezt így nagyon rosszul viseli, és akkor ezt a büntetést találja ki neki, hogy akkor az öltöny mától velünk él. És ez egy olyan tragédiához vezet aztán, ami ennek az előadásnak a vége, hogy ugye a nő az véget vet az életének.
Ugye rengetegen csinálják pontosan ugyanazt, hogy velük él az az öltöny, ott tartják azt a levetett sérelem ruhát a vállukon, vagy a lakásukban, vagy egy egat helyszínhez kötve, vagy pedig egyfolytában hurcolják magukat, és úgy élnek együtt, vagy akár külön is, és egy ember egyedül cipeli aztán saját magával. Tulajdonképpen Filemon is ezzel a saját büntetését is megszervezte, hogy úgy döntött, hogy ő büntetni fogja a feleségét, Matérnát.
Igen, azt gondolom, hogy ezt az öltönyt tulajdonképpen szinte bármivel be lehetne helyettesíteni. Mindenfajta előítélet vagy ítélkezés nélkül szeretném mondani azt, hogy egy festmény a halott nagyapánkról, vagy egy urna a halott valakiről, nem biztos, hogy a szoba közepén kell legyen, hogyha ezt nem egyeztettük korábban a párunkkal. Lehet, hogy egy frusztráló, vagy akár egy kiskutya, vagy egy kismacska, ami ugye először, vagy akár egy gyerek, hogy közösen vállaljuk a gyereket, aztán megtoljuk egymásra a felelősséget, hogy miattad ilyen, meg miattad olyan, meg a te gyereked, mintha semmi közünk nem lenne hozzá, és ez ugye egyrészt a gyereket is mérgezi, itt ebben az esetben egyel szerencsésebb a történet, mert az öltöny az egy tárgy, tehát rá nem lehet, vele nem történhet semmi, maximum tűzre kerül. A két ember élete viszont az sajnos az véges, és hát szemünk láttára szét is megy.
Ugye most egy jazz operáról beszélünk, de nagyon fontos szerepe van a mozgásnak, de nem is csak a mozgásnak, mint egy táncszínházban, hanem olyan apró mimikai, meg olyan gesztusok vannak benne, amik tényleg csak ilyen jelzésértékkel mutatják be, hogy most éppen hol tart ez a két ember.
Igen, ez Balázs Zolinak úgy tűnik, hogy ez a védjegye valahogy, hogy egyébként nagyon-nagyon nehéz színészként ezt így megcsinálni, megtanulni, meg végrehajtani. Most nem a végrehajtáson van a hangsúly, hanem azon, hogy idő, ameddig az ember, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy megküzdöttem ezzel, hogy magamévá tegyem. Iszonyat nagy koncentrációt igényel az, hogy az ember énekeljen. A tánc is van benne, de ilyen értelemben a tánc szabadon volt, de mondjuk az ének mellett a zulu angol nyelv, és egy teljesen más ritmusban hozzá ilyen lepontozott végszavakra, vagy egyáltalán semmihez nem köthető mozdulatokat tenni, az tényleg egy jelen pillanatban nem annyira látványos, de igazából egy cirkuszi mutatvánnyal felér. mert lehet, hogy nem annyira látványos, mert hiszen nagyon pici mozdulatok mm-hmm. vannak egy nagyon pici és tömör összpontosított térben, de a felkészülés az iszonyatosan megterhelő volt, vagy nagyon sokszor kellett megcsinálni ahhoz, hogy beálljon. Néha kifelejtettem egy-egy mozdulatot, és a Zoli rögtön szólt, hogy vigyázz, az a... De mondom, de ezt hogy tudod, hogy... És azt mondja, egyszerűen megszokta, velem együtt tanulta meg, és bár ő nem csinálja, nézi, tudja, hogy ott hiányzott egy mozdulat. Szóval ez igen, eléggé, ilyen értelemben eléggé megterhelő volt.
Arra gondoltam, hogy ugye az embernek egyrészt nyilván nagyon jót tett az összes agyféltekédnek, mert egyszerre 60 felé kellett koncentrálni. Másrészt meg ugye amikor az ember különféle eszközökkel dolgozik, akkor különféle érzékszerveit használja, akkor gyakorlatilag a zsigereibe ívódik ez az egész történet. Tehát, hogy ugye nem csak a hangoddal, nem csak a testeddel, hanem minden apró rezdülésedben ott volt a film.
Igen, ez már azt gondolom, hogy egy idő után így szervez, valahogy annyira szervesen beépül, hogy így ez a pár ember, most hirtelen nem tudom hányan vagyunk a színpadon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagyunk talán színpadon, hogy ez a 7 ember egyszerre lélegzik. A zene, a gesztusok, a levegő vétel is, hiszen a zenészekkel sokszor egyszerre vesszük a levegőt, hogy ritmusba legyünk. Úgyhogy ez abszolút, tehát, hogy ez egy olyan erős pecsét, vagy olyan erős együttlét, ami ritka egyébként szerintem. És nagyon hálás is vagyok emiatt a Zolinak, hogy ezt így megtapasztalhattam, mert ritka a színészi feladat egyébként.
És hát ugye, mondtad a zenészeket, egészen más a hangulata a történetnek, hogy ez élő zenével megy.
Hát persze, szóval, hogy már maga a próba folyamat is annyira kívánta azt, hogy folyamatosan együtt legyünk, együtt mozogjunk, együtt, tehát hogy valahogy annyira összeszoktunk, hogy egyszer csak így egyszerre kezdtünk el reggelizni, aztán ebédelni, aztán kávézni, tehát hogy átvettük egymás szokásait. Tehát pontosan tudom, hogy mikor, hogyha kedvem lenne korábban lemenni, tudom, hogy ki van lent esetleg a kávézóba. Abszolút összeszoktunk, igen.
És hát ez nyilván érzékelhető az előadáson is, mert ez a fajta harmónia ebben a diszharmonikus világban, amiben élünk, amit magunknak teremtünk, hogyha úgy alakul a sorsunk, vagy inkább azt mondom, hogy úgy alakítjuk a sorsunkat, az velünk van. Úgyhogy én mindenkinek ajánlanám, hogy szépen látogasson el, most éppen ide a Metrinben, de aztán remélhetőleg majd máshova is, és nézze meg Kentemba novellájára épülő az Öltöny című darabot, aminek Kovács Adrián a zeneszerzője, és én nagyon szépen köszönöm Bányai Kelemen Barnának, hogy itt volt velünk, sok sikert az előadáshoz.
Köszönöm, köszönjük szépen.
Az embernek szava sincs, csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Június végén elfogadták az új média törvényt, illetve úgy tűnik, hogy ez legalábbis a kormány állítása szerint ez egy ideiglenes média törvény, amelyben az is benne van, hogy létre fogják hozni a sajtóalapot, ami egy olyan elkülönített pénzalap, amelynek feladata a független médium tarta szolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok készítésének és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatása, tehát gyakorlatilag a független médiumoknak a támogatása, és gyakorlatilag ennek a sajtó alapnak a létrehozása, ez egy újfajta finanszírozást is jelenthet a magyar média világban. De hogy ez pontosan hogy kellene, hogy megvalósuljon? Az egyelőre ideiglenes média törvényben mik azok a buktatók, amik esetleg nem vették figyelembe azt az összes szempontot, amit ilyenkor figyelembe kell venni? Hát erről fogom kérdezni Cseh Gabriella média jogászt, aki egyébként mesterséges intelligencia szakjogász is, hogy mi az, amire nagyon oda kell figyelni akkor, amikor a sajtóalapot létrehozzák. Szeretettel köszöntelek.
Szervusz, köszönöm a meghívást. Hát nagyon komplex kérdést tettél föl. Úgy gondolom, hogy mindenek előtt, ugye, ha már létrejött ez a sajtóalap, mert azért van ennek a létjogosultságáról is egy élénk társadalmi vita, ami zajlik a sajtóba, akkor elsősorban arra kell koncentrálni, hogy a sajtóalap szervezete, vagy ha úgy tetszik, szervezetrendszere megfelelő garanciális működési szabályokkal legyen körülbástyázva. Így összefoglalóan. Nagyon sok kérdés felmerül természetesen egy olyan intézménynél, ami teljesen új. Bár maga a logika már létezett korábban is, ezt úgy hívták, hogy műsorszolgáltatási alap. Ami számomra talán problémás lehet a mostani szabályozásban, az az, hogy tulajdonképpen a sajtóalap a média tanács, az NMHH média tanácsának az égisze alatt működik, a média tanács nevezi ki a vezetőit, a média tanács állapítja meg a támogatási politikáját ennek a sajtóalapnak, és emellett a támogatási döntéseket is a média tanács hozza. Tehát, hogy ez a koncentrált szervezeti működés, ez úgy gondolom, hogy ez talán reformra szorulhat.
Ugye gyakorlatilag itt azt látjuk, hogy maga ez a szervezet is egy teljes átalakuláson megy keresztül. A média tanács alá tartozik, hogy mondod, a sajtó alap, de a média tanácsban ugye most az elfogadott médiatörvény szerint leginkább a politika képviselői ülnek, tehát az állami politika, ellenzék és egy szakértő van.
Is a politikai logika érvényesült a média tanács összetételénél, és ugye ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag a kormánypártnak a kultúrpolitikai vagy sajtópolitikai akarata érvényesült a támogatásoknál. És ugye most egy paritásos helyzet van, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan arányban jelöl az ellenzéki oldal és a kormány oldal is jelölteket a médiatanácsba, de ebben a koncentrált szervezetrendszerben, amiben a sajtó alap fog működni a jelenlegi szabályozás szerint, szerintem szintén minden esetre felveti a politikai logikának az érvényesülését a támogatásoknál, hiszen semmi nem akadályozza meg a médiatanácsot abba, hogy meghatározott kultúrpolitikai vagy nyilvánosságpolitikai megfontolásokból, hogy mondjam, helyezzen hangsúlyokat az egyes támogatásokra, vagy a támogatási elvekre, azok kimondásánál. Tehát, hogy ez a rendszerben egy fennálló veszély.
Hát igen, mert nyilván ugye akkor, amikor a szakmának pontosan ugyanúgy egy szavazata van, mint mondjuk a többi politikai szervezet képviselőjének, akkor nehezen lehet szakmai érdekeket érvényesíteni, hogyha például valami olyan típusú vita van, ami a szakmai és a politika nem egyezésével kapcsolatos, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy olyan probléma, ami így a sajtó alapszakmaiságát azért elég tisztességesen megkérdőjelezi, főként, hogy ugye gyakorlatilag a média tanács elnöke a sajtóalap elnökének a főnöke.
A sajtóalap kinevezi a sajtóalap vezetőit, az igazgató helyetteseket, nem feltétlenül árnyalja túlságosan a képet, hogy a sajtóalap igazgatója teszi javaslatot az igazgató helyettesekre. Tehát igen, még akkor is, hogy a szakmai kuratóriumok állnak fel a médiatanács szervezetén belül, ez a veszély nem zárható ki. Egyébként hát azt szoktam mondani, hogy ha szervezeteket angyalok vezetnék, vagy hogyha a döntéshozók angyalok lennének, akkor valóban nem lenne szükségünk fékek és garanciák kiépítésére egy ilyen intézményrendszerben. És hogy egy kicsit filozófikus legyek, itt tulajdonképpen nem is annyira, legalábbis számomra nem is annyira pénzről van szó, mint inkább hatalomról, mert hogyha belegondolunk, a döntéshozók, a sajtó alatt döntéshozói a magyar nyilvánosság szerkezetéről döntenek, és ez hatalom. Tehát befolyásolják azt, hogy mi jelenhet meg a nyilvánosság palettáján.
Meg hát ugye maga a meghatározás, és ugye, hogy itt gyakorlatilag ez nem egy általános finanszírozás, hanem a közérdekű érdekek védelme és támogatása, amik piaci viszonyok között nem tudnak fennmaradni. A média pluralizmus, a függetlenség.
Ugye a jelenlegi törvényi előírások szerint egyébként a média szervezeteket is, tehát a rádiókat, tévéket, helyi lapokat is lehet támogatni, méghozzá általános működési támogatást nyújtani. Emellett nyilván média tartalmakat is. Én úgy gondolom, hogy talán egészségesebb lenne, hogyha egészen kivételes lenne annak a lehetősége, hogy média szervezeteket, cégeket, a média alap, vagy médiumokat működtető alapítványokat támogasson, sokkal inkább tartalmi, tehát média projekteket lenne érdemes talán inkább támogatni, oknyomozó újságírást, kisebbségi média projekteket, helyi, civil témákról szóló újságírás például, ezek csak példák.
Igen, igazából azért van a kérdésem, hogy milyen jogi garanciák vannak arra, hogy ki fogja meghatározni azt, hogy most mi a független újságírás, mi a közérdek védelme, ugye mondtuk ezt, amit te is felsoroltál, tehát mitől lesz így átlátható, tehát hogy gyakorlatilag azt, hogy ki fogja meghatározni, hogy megfelel-e ennek a kategóriának mondjuk egy projekt, vagy egy médium, vagy sem?
Hát ugye a jelenlegi rendszerben legvégső soron a média tanács fogja meghatározni. Hát persze az ördög a részletekben rejlik, és hogy lehetne ezt ebben a rendszerben is jól csinálni, de én erősen úgy az irányban gondolkodnék, hogy szervezzük ki a sajtóalapot a média tanács égisze alól, legyen egy teljesen független, önálló, nem csak önálló pénz, elkülönült pénzalap, hanem minden tekintetben legyen független. Úgy gondolom, hogy esetleg a médiatanácsnak lehetne egyfajta törvényességi felügyeleti jogot adni. Ez egy kicsit bonyolult hangzó jogi terminusnak hangzik, itt csak az a lényeg, hogy mondjuk legyen ellenőrzési joga azzal kapcsolatban, hogy az adott pályázati eljárások szabályszerűen zajlottak-e, hogy a dedikált pénzeket szabályszerűen költötte el, vagy azokról szabályszerűen hozott-e döntést a sajtóalap, de úgy gondolom, hogy a lehető legfüggetlenebbnek kell lennie.
Ugye, de azt javaslod, hogy valójában az lenne a helyes, hogyha mondjuk a médiatanácsot, illetve a szakmai testületeket, ezeket külön választanák, illetve szétválasztanák azokat a funkciókat, amikkel ez a két testület rendelkezik.
Így van, és hogy vannak arra nagyon klassz jó gyakorlatok, akár az Európai Unió tagállamai gyakorlatát, hogyha nézzük, hogy hogyan lehet kiépíteni azokat a garanciákat, ami megalapozza a működéssel kapcsolatos közbizalmat. Tehát, hogy ugye egyrészt a nyilvánosság az, hogy minden döntése ki legyen téve a honlapra, hogy a döntéseket indokolni kell, az, hogy a döntésekkel szemben lehessen, akár én azt is merészelem állítani, hogy akár bírósági jogorvoslat is legyen. Itt természetesen nem arra gondolok, hogy a bíróság döntse el azt, hogy egy adott támogatási projekt az rendben van-e vagy sem, hanem inkább az, hogy betartották-e az eljárási szabályokat és az egyéb előírásokat. Tehát, hogy ezen kívül nagyon világos támogatási célokat kell megfogalmazni. Tehát minél világosabb, minél objektívebb, minél konkrétabbak a célok, és az azokhoz rendelt részletszabályok, annál inkább megalapozódik a működéssel kapcsolatos társadalmi bizalom. Szakmatársadalmi bizalom, így mondanám.
Ugye te is írod, hogy tulajdonképpen nincs olyan, hogy egységes újságíró szakma, vagy egységes médiumok Magyarországon, mert nyilván nagyon sokféle és sokszínű. És ugye pont ennek kapcsán is felvetődött az, hogy egyáltalán szükség van-e arra, hogy létrejöjjön, mert hogy gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, hogy létrejön a sajtóalap, akkor azt lehet mondani, hogy hát oké, megvan oldva most már a médiumok és a sajtó finanszírozása, de most látjuk azt, hogy az Orbán kormánynak köszönhetően, mondja ezt Stumpf András, gyakorlatilag kialakult egy valóban független média, mert az olvasók azt támogatják, illetve a hallgatók azt támogatják, akit támogatni szeretnének, és ezzel tulajdonképpen a függés, ami egy anyagi függés, és főleg egy kétharmadnál, ugye itt a politikai függéstől lehet félni, gyakorlatilag megszűnik. Hogyha létrejön ez az új rendszer, és számítani lehet a sajtóalapra, akkor a támogatók talán nem fognak támogatni, illetve ezzel megszűnhet a független újságírás, amit most sikerült elérni. Te mit gondolsz erről?
Hát több részre bontanám ezt a kérdést. Először is szerintem egy nagyon értékes és gondolatébresztő hozzászólása ez Stumpf Andrásnak, mert hiszen a független sajtónak az egyik legfontosabb legitimációs alapja, az ugye az előfizetés, az olvasói, nézői előfizetés, vagy az jelenlegi rendszerben az 1%-os támogatás. Én nálam ez úgy merül fel, hogy a demokratikus nyilvánosságot lehet-e finanszírozni piaci alapon, pusztán piaci alapon. És emellett pedig azt is állítom, hogy szerintem a közérdekű cikkeknek, sajtótartalmaknak az értéke, a piaci értéke az nem feltétlenül egyezik meg a társadalmi értékével. Tehát itt valójában bennem úgy merül fel a kérdés, hogy a sajtót csak a piac, tehát csak az olvasók finanszírozzák, csak az állam finanszírozza, vagy pedig legyen egy vegyes finanszírozás. Tehát, hogy nem gondolom, hogy például a Stumpf András úgy gondolja, hogy ami szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy vezessük be az 1%-os dedikált média támogatást. Tehát úgy gondolom, hogy a sajtóalap léte, és mondjuk egy 1%-os média támogatás, ugye SZIA hozzájárulás, szerintem nagyon szépen ki tudnák egymást egészíteni. Tehát, hogy az én gondolkodásom szerint nem a sajtóalap létét kérdőjelezi meg, hanem egyszerűen azt mondom, hogy szerintem sajtóalapnak elsősorban médiatartalmakat kell finanszíroznia, és akkor itt meg is oldódik ez a dilemma, hogy ugye nem médiaszervezeteket támogatunk csak egészen kivételes esetben, hanem koncentrálunk olyan médiatámogatásokra, amelyek értékes, amelyek segítik azt, hogy a demokratikus nyilvánosság minél tartalmasabb legyen, és minél inkluzívabb, minél befogadóbb, minél több minden legyen a nyilvánosság asztalán.
Ugye most már a törvényben benne van az, hogy létre kell hozni a sajtóalapot, nyilván ez létre is fog jönni. Mik azok az intézményi garanciák, amiket tartalmaznia kéne majd annak a törvénynek, ami majd ezt az alapot így fogja működtetni, hogy ez valóban azt a célt tudja szolgálni, és ez egy szakmai szempontok, illetve a köz szempontjait figyelembe véve tudja a feladatát ellátni?
Ugye részben van egy ilyen jogtechnikai szempont is, hogy valamit törvényben kell szabályozni, ugye azok nagyjából azok a témák, amiket a jelenlegi törvény is tartalmaz, hogy megállapítja azt, hogy ez egy milyen típusú szerv.